utazások ideje. Nézte a hatalmas hátizsákot. A kedvenc pólóját már sehogy sem tudta belegyömöszölni. Talán ott, abba a kis zsebbe belefér. Izgatottan gondolt az elkövetkezendő évekre, arra, hogy teljesen önállónak kell lennie ezután. Eszébe jutottak a történetek is a bulikról, amelyeket a nagyobbak meséltek, amikor vakációra hazalátogattak. És most ő is részese lehet mindennek. Persze, a tanulást is komolyan fogja venni, fogadkozott magában. Csak kicsit szorult el a torka, amint a szobáján végignézett. A konyhába ment, épp akkor toppant be Jucika néni a szomszédból egy üveg lekvárral. Neki hozta, vigye magával. Az utóbbi napokban egyik-másik szomszéd is benézett hozzájuk. Senki nem jött üres kézzel. Nagy dolog, utalt a szomszédasszony a helyzetre.
Nagy bizony. Nekünk nem volt lehetőségünk rá. Legalább ő menjen.
Válaszolta az édesanyja szipogva, miközben újabb telibe főttes üveget csúsztatott az ételektől dagadozó utazótáskába, abban a tudatban, hogy most már nem az a fiú fog hazajönni karácsonykor, aki most elmegy.
Az ő kicsi fia. Istenem, most született, most kezdett el járni, most fogta meg Pufók kezeivel az arcát, és most volt, amikor Jenőkével a szomszéd fiúval elindultak, és a traktorral egyenesen neki mentek a kerítésnek.
Azt hitték, az apja agyonüti, amilyen hirtelen haragú.
És most egyetemre megy egy nagy városba.
A lesütött húst melegítsd fel, sütetsz mellé a szalmapityókát. De a zsírja is jó lesz 10 óraira. Pakoltam paprikát. A kenyeret vedd ki a nejlomból, amikor odaérsz, ne izzadjon meg, nagyanyád ma hajnalban sütötte.
A tésztát tedd a hűtőbe, nehogy megromoljon, sorolta.
Pár óra múlva, mikor ott álltak a peronon, apja, aki egyébként nem volt egy érzelgős típus, szorosan magához ölelte. Viseld jól magad, fiam, mondta neki. Majd még hozzáfűzött volna valamit, de aztán gyorsan félrefordult. Miközben felcihelődött a sok csomaggal a vonatra, hallotta, amint a háta mögött édesanyja az utolsó utasításokat adja az ételek felhasználását illetően. A vonat lassan elindult.
Amint megérkeztél, hívj fel! Vigyázz magadra! És a borkánokat küldd haza!
Varázs. A karmester magasba emelte a pálcáját, a teremben elcsitult a halk zsibongás, minden szem rászegeződött, a zenekar feszülten figyelt. Eljött tehát a pillanat, amire hetek, hónapok, évek óta készült. Semmire kellő gyermek, csak lopja a napot, állandóan mereng, a fellegekben jár. Mi lesz így belőle? Tanulna valamilyen becsületes szakmát, hogy szegény szüleit majd segíteni tudja. Az élet nem habos torta, meg kell élni valamiből, hallotta az évek során számtalanszor. Szüleinek ajánlották, hogy tanítassák ki. Legyen például Szabó, Varga, Molnár, Takács, Juhász, Szűcs, Lakatos, Fazekas, Kádár, Bognár, Halász, Mészáros, Borbé, Kocsis, vagy bármi más. Valami olyan szakmát válasszanak, ami hasznára van az emberiségnek. Édesanyja ilyenkor magához húzta, édesapja csak mosolygott az efféle jó tanácsokon. A leckét ugyan mindig kikérdezték, de délutánonként hagyták cincogni a nagyapja hegedűjén, amelyet egyik nyáron talált a padláson. Később aztán, amíg a pajtásai az erdőkben, réteken barangoltak, csúzlival ablakot céloztak, lányoknak udvaroltak, vagy a bálban duhajkodtak, ő csak gyakorolt és gyakorolt. Ekkor már több hangszeren is játszott. A következő bevillanó kép. Fűtetlen padlásszobában dolgozik éjjelente, újra és újra átírja a kottát. Hajnal felé aztán, amint kimerülten az asztalra borul, különös ritmusra figyel fel, amelyet gyomrakorgásra szakít meg néha, és csak hallgatja, amint a padlóra imit-amott letett edényekbe koppannak az esőcseppek. Gyorsan lekottázza. A zenekar feszülten figyel. A karmesteri pálca belehasít a csendbe, a muzsika felzendül és száll, száll, fel a fellegekig magasba emelve Szabó, Varga, Molnár, Takács, Juhász, Szűcs, Lakatos, Fazekas, Kádár, Bognár, Halász, Mészáros, Borbé, Kocsis vagy bárki más lelkét.
A tehetség. Klárika másodév közepén volt kénytelen otthagyni a múzsaképző főiskolát. Pedig igen ígéretes jövő elé nézett. Jelesre vizsgázott például a szép pillantás, az ihlethozás alapfokon, a költő, író, festő, zenész furcsaságainak felismerése, valamint a bájos mosoly nevű tantárgyakból is. Volt olyan alkotó, aki már hozzá címezte a művét. És ez nagy szó volt, mert egy első éves hallgatóval ritkán esik meg ilyesmi. Másodéven már költőversenyekre hívták, és noha ő még csak úgynevezett alapmúzsa volt, több költő is őt jelölte meg, amikor választani kellett a jelenlévők közül. Festők üzentek érte alkalomattán, zeneszerzők hallgatták, amint mindenféle csacskaságokat mesélt nekik. A rohamosan felfelé ívelő karriert aztán egy csapásra ketté törte apja rövid, ellentmondást nem tűrő üzenete. Azonnal gyere haza, itthon van szükség rád, a családot nem hagyhatod most cserben. Sírva hagyta ott a főiskolát, a nagyvárost. Hazatért a poros kisvárosba, ahol apjának villamossági és barkács szaküzlete volt. Ez családi vállalkozásként működött. Apja nem engedhette meg magának, hogy elárusítót alkalmazzon, és mivel jócskán benne járt már a korban, nem bírta a strapát úgy, mint rég. Klárika tehát szigorú, szürke munkásköpenyt öltött magára. Hamar eligazodott azonban a csatlakozók, égők, foglalatok, hosszabbítók, elosztók, alternatív kapcsolók, tömítőszelencék, gipszkartoncsavarok, fakötésű alátétek, elosztódobozok világában. Egy idő után már szemre megmondta, melyik csavar hányas. A 20 mikrofaradós kondenzátor most csak 25 lejbe kerül. És a szimalencsövet ajánlom inkább, mert az jól tűri, ha ráöntik a betont. Mondta ezt olyan hangsúllyal, hogy a vevő rögtön dupláját vette, mint amennyit eredetileg akart. Kisné nem értette, hogy férje miért vásárol minden nap fél kiló szeget, holott a garázsba mindjárt be se lehet menni a sok csavartól, szektől és különböző kütyütől. Jakabné pedig gyanúsan méregette az urát, amikor az végre az évek óta rosszul működő kapcsolókat kicserélte. A környéken mindenki fúrt, faragott, barkácsolt, gyerekeknek épültek játszóterek, lakások, udvarok szépültek meg, a poros kisvárosból rendezett városka lett. Mert egy múzsa a szürke munkásköppenyben is múzsa.
Ki tudja? Pontban fél hétkor, amikor húztam el a sötétítőt és rögtön utána oda tettem a kávét főni, kopogott el kisköröm cipőjében minden nap az ablakom előtt. Egy ideje figyeltem fel rá. Szigorúan maga elé nézett. Olyan volt örökké, mintha arra készülne, hogy a világ nagy problémáit most egyszer s mindenkorra megoldja. Tartása egyenes, picinke váltáskáját szorosan magához fogta. A környéken aztán mindenfélét kezdtek beszélni. Volt, aki azt vélte róla tudni, hogy 4 gyermekét egyedül nevelő nő, akit mielőtt elhagyta volna, az ura ütött és vert. Mások azt beszélték, hogy ő hagyta el a családját és szökött meg a szeretőivel, nem nézve az otthon maradt 3 kislányát. Megint mások úgy hallották, hogy egyedül gondozza és tartja el beteg szüleit és mindig változó számú kis testvéreit. Olyan is akadt, aki bizton állította, hogy valamikor milliárdos volt, de tőzsdei spekulációk miatt elvesztette mindenét, és most kénytelen dolgozni, és itt a lakótelepen panellakásban lakni. De, ha nem is volt milliárdos, tette hozzá az előző mindentudó, szintén mindentudó szomszédasszonya, mindenképp jómódú családból származik. Ő tulajdonképpen egy baronesz, akit kitagadott az apja, suttogta a szomszédasszony, és lesve pillantott körbe, mintha attól félne, hogy a gonosz báró haragja rá is lesújt valahonnan. A leghihető forrásból értesült az is, aki azt állította, hogy a valamikori vőlegényét gyászolja, aki még csak meg sem halt, hanem otthagyta őt egy másik nő miatt. Kolostorba is vonult volna, de nem katolikus. Lehet, hogy boldog családi életet él. Mondtam én is egyszer Tétován egy a porolónál való esti lakótelepi tanácskozáson. Azzal sem értem volna el nagyobb döbbenetet, ha bejelentem, hogy én rúgtam be focilabdával a lépcsőházajtó ablakát, vagy hogy én lopkodom lesz erre az összes virágot. Szépen felállított elképzeléseiket döntöttem romba egyszeribe. Azóta gyanúsan méregetnek. Hallom is, érzem, hogy össze-össze súgnak a hátam mögött, amikor végigmegyek a tömbházok között. Arca az évek során semmit nem változott. Nem öregedett, noha nem is fiatalodott. Ugyanolyan büszke tartás, mindig előrenéző, szigorú tekintet. Talán csak a kisköröm cipője kopott meg, amelyben mindig pontban fél hétkor kopog el az ablakom előtt. Épp amikor elhúzom a sötétítőt, és rögtön utána oda teszem a kávét főni.
Ha a fekete macska kiönti a sót. Tudtam, hogy jönni fog valaki, mert főzés közben leejtettem a kanalat. Gyere, egyél, mert így egy adaggal többet készítettem. Fogadott Kovácsné, amikor becsengettem hozzá. Mondtam, nem, sietek, csak épp odaadom, amit hoztam. Hogy? A küszöb fölött? Azt már nem. Csattant fel. Erre beléptem. Az ajtó fölé akasztott fokhagymafűzér súrolta a vállamat. A sarokban, a szerencsepatkó mellett pókok tanyáztak. A világért sem szedte volna le. Na nem azért, mert félt tőlük, hanem mert kiseperni a szerencsét a házból. A konyhába lépve Kovácsné egy óvatlan mozdulattal sietségében kiborította a sótartót. Más lehet, hogy kétségbe esett volna, de ő tudta, hogy a szerencsétlenség hogyan hozható helyre. Némi sót dobált át a bal válla fölött, és mondta hozzá, hogy tüpő szerencse. Kovácsné hitt a babonákban. Négy levelű lóheréket őrizgetett a könyveiben. Este soha nem vitte ki a szemetet. A táskáját bármilyen nehéz volt, le nem tette volna a földre. Reggel felkeléskor nagy odafigyeléssel lépett le az ágyból, nehogy a bal lába érje előbb a padlót. A világ minden kincsért sem fordult volna vissza, ha netán otthon felejtett valamit. Órákon keresztül képes volt ácsorogni és várni, hogy valaki arra menjen, ha fekete macska ment át az úton előtte. Lányát, amíg az csecsemő volt, csak pirosba öltöztette, nehogy megigézze valaki. Most, hogy eladó sorba került, sosem engedte, hogy az asztal sarkához üljön, még vén leány marad. Ha kisgyereket látott, miután kigügyögte magát neki, gondosan megköpködt a kicsit. Amikor a bal tenyere viszketikezett, azt is megköpködte. Apád, anyád, ide jöjjön, suttogta ilyenkor. Megsúrolta a feje búbját, és biztos volt benne, hogy pénz áll a házhoz. Kovácsné saját maga is talált ki babonákat. Az asztalt például csak jobb fele kerülte meg, a teregeti való ruhákat háromszor megrázta, mielőtt kiakasztotta volna a szárítóra, és még számtalan ilyen szokás határozta meg minden napjait. Természetesen mindegyiknek valamilyen jelentést tulajdonított. Hitt bennük, és különböző esetekkel bizonygatta, hogy mennyire igazak ezek a jelek. Engem mondjuk nem tudott meggyőzni, mert hála Istennek nem vagyok babonás. Ez gyorsan le is kopogom.
Albérlet igényeseknek. Kiadó földszinti garzonlakás szép kilátással a város szélén. Egy olyan csendes, gyermektelen, józan életű albérlőt keresek, akinek rendes munkahelye van. A számlákat idejében befizeti, és este 8 órára legkésőbb otthon van. Káros szenvedélyei nincsenek. Rokont, barátot, ismerőst, urambocsá, szeretőt felhozni tilos. Kis állatot tartani is tilos. Még hal sem jöhet szóba. Tilos továbbá szeget ütni a falba, fél óránál tovább sütni, főzni, hangosan zenét hallgatni, a villanyt éjszaka felkapcsolva hagyni, a lakásban járkálni, az ajtót csapkodni, legyet lecsapni, fürdéskor a vizet zubogtatni. Ezek betartását időközönként hirtelen látogatások alkalmával ellenőrzöm. A lakást felújítottam, és korszerűen berendeztem. Még 1986-ban. Éppen ezért a bútorokra és a parkettára kéretik külön vigyázni, két naponta speciális szerrel áttörölgetni. A kanapét nem szabad használni. A szekrényekben a téli ruháimat szoktam tárolni. Klasszikus ajtó és nyílászárók vannak. Már a múzeum is többször meg akarta vásárolni. Újrafestést igényelnek, de a mellettük tátongó lyukakat nem szabad bevakolni, hogy mindig szellőzzön a lakás. A fűtőtesteket helytakarékosság miatt levágattam, de egy hőfúvóval hamar ki lehet fűteni a szobát. A csapok csepegnek, ha így nem felel meg a bérlőnek, kicserélheti. A saját költségére persze. A lakásban nemrég cseréltem ki 4 darab villanykörtét. Ezeket felszámítom. Amennyiben rongálás történik, megkarcolódik a fal, leesik a csempe, kitörik a székláb, a lakó köteles kijavítani és a tönkrement darab teljes árát kifizetni. A havi lakbér az átlagfizetés kétszerese, és 6 hónapra előre kell fizetni, ugyanakkor beköltözéskor 3 havi kauciót kérek, szerződést nem kötök. Ugyanitt. Pityóka pergetőt keresek, és ló eladó. Nagyon csendes, lábait jól adja. Csak az hívjon, akit érdekel.
Becsületes, komoly fiatalember, kiadó, bútorozatlan garzont keres elérhető áron. Szerződéssel, azonnali beköltözéssel. Ugyanitt, pityóka pergető eladó.
Elnek, ki másnak. Szándékosan a hátsó sorban keresett helyet magának, amikor kis kopogós cipőjében, amelyet csak ünnepi alkalmakra húzott fel, lihegve megérkezett. Naftalin szaggal keveredett avas kölni illata lebegett utána. A beszélgetés már elkezdődött. Az estházi gazdája éppen a meghívott életrajzi adatait sorolta fel. Majd valamilyen általános kérdéssel indított. A meghívott költő, világutazó, sok-sok éve nem járt ezen a vidéken, mesélni valója bőven akadt. Hajó útjairól, egy őserdei törzsnél töltött éveiről, sivatagi kalandjairól, de gyermekkora néhány vicces pillanatát is felidézte. A moderátor hiába próbálta az általa elképzelt mederbe terelni a beszélgetést, a meghívott költő, világutazó csak csapongott, és hihetetlenebbnél hihetetlenebb, ám de valós történetekkel kápráztatta el a közönséget. Mindig is igazi bohém volt, mosolyodott el az előbb említett kis kopogós cipőjű nő, majd kinyitotta a bejáratnál megvásárolt könyvet. Hirtelen forogni kezdett vele a terem. Épp hogy repülősóért nem kiáltott, mert a szerző így ajánlotta a könyvét. Elnek, ki másnak. Jó úton jár az, aki azt feltételezi, hogy ennek a kis kopogós cipőjű, naftalin szaggal keveredett avas kölni illatot árasztó hölgynek valamilyen köze lehet ehhez az elbetűhöz és a meghívott költővilágutazóhoz. Valamikor ugyanis Lilinek szólította őt az akkor még fiatal költő. Lilink remegve lapozott bele a kötetbe, de minduntalan visszafordított az ajánláshoz. Ó, hát így varródik el ez a szál az életében, ilyen szép mintázat rajzolódik ki végül. Pedig mennyi álmatlan éjszaka, vágy, telesírt párna, aggódás, kétségbeesés, düh és ismételt fellángolás, és igen, öröm is fűződik ehhez a viharos kapcsolathoz. Hogy aztán ő egyik napról a másikra eltűnjön, éveken keresztül csavarogjon a nagyvilágban, és közben írja a remek költeményeit. Annyi év eltelt, Istenem, annyi év, és most itt van teljes valójában. De mindvégig gondolt rá, Lilire, vitte az együttlétük emlékét a hajó útjaira, az őserdőbe, a sivatagba. Idáig jutott gondolataiban a kis kopogós cipőjű naftalin szaggal, stb. Nő, amikor az előtte ülő festett hajú ezüst rókaprémet viselő felsziszent. Laurának hívták. De volt még a teremben egy Lola, egy Lukrécia, Luisa, Lea, Liza, Lina, Lizelotte, egy Letícia, mellette Lavinia, a legszélén Léda, de még egy Leopold is, és néhány Ludovika. Ott ültek, némelyikük pirulva hallgatta, amint a meghívott költő, világutazó felolvasta egyik-másik szerelmes vagy pajzán versét. Aztán meg volt olyan is, aki némi elégtételt érezve simított végig az ajánláson. és olyan is, aki csak egyszerűen biccentett. Végül is ez járt neki. Legalább ennyi.